evangéliuma 17. részéből olvasom az első 8 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesző, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek.
Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket, hogy az életünk gyümölcsökben bűvölködjön, hogy teljességben éljünk, hogy örömben éljünk. És köszönjük, hogy megmutattad az utat is, ami ehhez vezet, hogy Jézus Krisztus által benned gyökerezhetünk. Vágyunk erre. És most így hozzuk eléd az elmúlt hetek, elmúlt napoknak az érzéseit, kudarcait, gyengeségeit, aggodalmait, szorongásait. Urunk, olyan jó megállni előtted is, és letenni ezeket eléd. Kérünk, hogy te könnyíts a mi terhünkön. Kérünk, hogy te helyezd a mi életünket új fénybe, hogy a te szemeddel lássuk magunkat, és meglássuk az igazán fontos dolgot, és azt, hogy ezt hogyan kell tennünk, hogy mi az, ami a mi döntésünkön múlik. Urunk, így kérünk, hogy légy most itt a te szent lelked által jelen közöttünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, tisztíts meg bennünket, és tégy szabaddá arra, hogy veled legyünk a te jelenlétedben, és meghalljuk a te igédet. Jézus Krisztusért kérünk, amen. Isten igéjét Jeremiás könyvéből olvasom. Jeremiás könyvének a 17. részéből. A 17. résznek az 5-től a 8. terjedő verseit. Tehát Jeremiás könyve 17. rész. 5. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik a kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Kedves testvérek, ebben az igében két kép jelenik meg előttünk. Két kép, két növény. Az első, az egy bokor a pusztában. De nem akár milyen pusztában, hanem egy olyan pusztában van ez a bokor, ahol nagyon köves a talaj, ahol nagyon kevés a nedvesség, egy nagyon száraz helyen. El tudjuk képzelni, hogy hogy érzi magát ott ez a bokor, és hogy néz ki. A harmadból nyer valami nedvességet, ami elég ahhoz, alig elég ahhoz, hogy fenntartsa magát. A köveket fonja körül a gyökereivel, kapaszkodik beléjük, de onnan ugyan nedvességet nem tud fölszívni. A levelei tüskeszerűekké alakulnak, összehengerednek. Gyümölcsöt nem is érdemes keresni rajtuk. Alig van élet benne. Nem remélheti ez a bokor, hogy jön valami jó. Tele van hiánnyal, nincs gyökér, vagy legalábbis nincsen életet adó táplálék a gyökér számára, szorongás, magány, hiányok, reménytelenség. Ilyennek festi le az ige az átkozott állapotot. Azt az állapotot, amiben nem élet van, hanem hiányok és nehézségek. A másik növény, amit az ige elénk rajzol, az egy fa. Egy fa, amelyik stabilan áll, és a gyökere a folyóig ér, mert ezt a fát a folyóvíz mellé ültették. Levele üdezöld, gyümölcse pedig folyamatos. Azt olvassuk az igében, hogy folyamatosan termi a gyümölcsét. Sőt, nem fél, ha jön a szárazság, mert a levele akkor is üdezöld marad. Áldott állapot. Ez az állapot az áldott állapot, amiben egészség van, biztonság van, megelégedettség, teljesség. Sőt, azzal, hogy ez a fa ilyen szépen stabilan áll és egészséges, a gyümölcseivel még mások számára is áldássá tud válni. Amikor ezt a két képet hozzá elénk a próféta, akkor azért nem természetismeret órát akar tartani, hanem az emberek életéről beszél. Mert van olyan, akinek az életét a pusztában sínylődő bokorhoz, másoknak az életét pedig a folyóvíz mellé ültetett fához hasonlítja. Igen, azt hiszem, hogy akkor is és ma is az ember azt szeretné, ha az élete a folyóvíz mellett ültetett fához hasonlítana, amelyik biztosan áll, amelyiknek gyümölcse van, amelyiknek nem kell félni. Mi ennek az útja? Hogyan lehetséges-e? Az ember kezében van-e a döntés, hogy melyikhez fog hasonlítani? Izrael, amikor ez a profécia fölhangzik számára, két nagy hatalom között élt. Babilónia legyőzte a hatalmas asszír birodalmat. Izrael pici országa nyilvánvaló, hogy nem tud vele szembeszállni. Egyetlen út marad, ha jön a babiloni sereg, akkor be kell hódolni a babiloni királynak. Minden kincset elvisznek, és hatalmas hadisarcot, adókat rónak ki. De ott van Egyiptom a másik oldalon. Egyiptom hatalmas nagy birodalom hosszú idő óta biztonságot adhat. Ha nem fizetik meg mégsem a babiloniak által kirótt adót, hiszen az nagyon sok, mi van, hogyha Egyiptomhoz fordulnak? Egyiptom segíthet nekik. Egyiptom elég nagy ahhoz, hogy a biztonságában ellent merjenek mondani Babilonnak. És ezt a szövetséget, amit Babilonnal kötöttek, fölbontsák. Kihez forduljanak? Tanácskozás tanácskozást követ. Vannak érvek, amelyek arról szólnak, hogy maradjanak csak függésben a babiloni birodalomtól, hiszen ez már biztonságos. Ez már olyan nagy veszélyt nem hordoz magába, hihetetlen nagy a teher, ami rájuk terhelődik, tehát ez egy biztonságos rossz. Vannak, akik azt mondják, hogy bízzunk inkább Egyiptomban, mint a szabadulás lehetőségében. Mert akkor Egyiptomnak szövetségesei leszünk, és ha mégis győznénk, akkor más feltételekkel folyik majd tovább az élet. Aztán vannak olyanok is, akik hamis bizalommal áltatják magukat, és azt mondják, hogy velünk ez nem történik meg. Nem lesz semmi baj. Hiszen az Úr temploma van itt. Az Úr temploma van közöttünk, ahogy néhány hete hallottunk róla. Ez egy olyan érv. Mi velünk lehet, hogy más országokat elsepernek, lehet, hogy más országoknak gondolkodni kell ilyen dolgokon, csak hagyjuk, hogy sodorjanak az események, velünk ez nem fog megtörténni. Miről szólnak tehát ezek a képek ebben a helyzetben? Azt mondja az Isten, amikor a népe vezetői ide-oda kapkod, Egyiptomra néz és Babilonra néz, hogy aki emberekben bízik, vagy a saját erejében, az olyan lesz, mint a pusztában tengődő bokor. Gyümölcstelen, szorongással tele, élettelen. A kulcs ebben a képben a bizalom. Kiben bízik, aki emberekben, nagy hatalmakban bízik, és elfordul az Úrtól a szíve, és elfelejti megkérdezni, hogy mi az Isten akarata ebben a helyzetben, az abban az átkozott helyzetbe kerül, mint a bokor, amelyiknek nincsen tápláléka, amelyiket nem táplálja az élő víz, a nedvesség. Mit jelent ez? Nem kell bízni emberekben? Nem. Érezzük, hogy az, hogyha meg tudunk egymásban bízni, és tudunk együtt örülni dolgoknak, együtt hordozni terheket, az egy nagyon fontos dolog. De nem a másikban kell gyökerezni. Hova irányulnak a gyökereink? A nagy hatalmakban bízik Izrael, vagy megkérdezi, hogy mi az Isten akarata? Az életerő, az energia nem a nagy hatalmaktól, és nem a másik embertől jön, hanem az élővíz forrása egyedül az Úr. És ez egy olyan dolog, ami bizony bennünket is újra és újra megkísért. Sok fájdalom és visszautasítottság érzés van emberekben amiatt, mert olyan bizalommal támaszkodnak a másik emberre, amit egyedül az Istennek kellene adnunk. Aki a gyökereit nem az élő víz felé ereszti ki, nem az Isten felé egyedül, hanem emberek köré fonja a reményeit, az elvárásait, hogy életet, örömöt, életcélt és teljességet kap, az csalódni fog. A társamtól ezt nem kaphatom meg. Nagyon sok kapcsolat, sőt házasság szenved ettől, hogy olyan elvárásokat vetítünk a másikra, amit ő nem tud kielégíteni, mert ő nem az élővíz forrása, az egyedül az Úr. Vagy sokan, akik egyedül vannak, úgy érzik, hogy mivel nincsen társam, nincs is esélyem erre a fajta boldogságra és teljes életre. Hát ez az ige arról beszél, hogy a teljes élet, a gyümölcsöző élet gyökere az az, hogy az Úrban, az élő víz mellett van az életed, az Úrban gyökerezik, és a gyökere a vízigérés, onnan szívja magában az életerőt. Nem a másik embertől függ a teljesség, az egészség. Főnököm nem ismer el, és bánt. Ó, mennyi keserűséget és fájdalmat hordoz ez magában. Aki az Úrban gyökerezik, az szabaddá válhat ennek a nagyon lenyomó fájdalmától. Vagy az iskolában mennyi nehézség, sokszor igazságtalanság éri a gyerekeket. És nagyon meg tudja rengetni a bizalmunkat, az örömünket. Ez az ige arra tanít, ne ebben gyökerezzünk. Tovább is viszi. Nem csak arról van szó, hogy aki a másik emberben bízik, arról is beszél, aki a saját erejében bízik. Emberi erőben bízik. És itt megint azt kell mondani, hogy van egészséges önbizalom. Sőt, szükség van arra, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és mire vagyunk elhívva, és mire vagyunk képesek, és merjünk kiállni magunkért. De ha előttünk van a folyóvíz mellé ültetett fának a képe, akkor látjuk, hogy az stabilan áll, mély gyökerekkel, és nem fél az időjárás viszontagságaitól. Nem fél a hőségtől, nem fél még a vihartól sem, mert a helyén van. Ha tudom, hogy ki vagyok a Krisztusban, és életem benne gyökerezik, akkor van egészséges önbizalmam. És ez mégis más, mintha az ember emberi erőben bízik. Mert nem a teljesítményeimben bízom, és nem az alapján értékelem magamat. Nem az egészségemben bízom. Nem a szépségemben, vagy a vonzerőmben bízom. És annak a hiánya miatt keseredem el, teljesen is tartom reménytelennek az életet. Nem is az anyagi lehetőségeimben bízom, és abban, hogy egyre jobb anyagi lehetőségeket biztosítsak. És még az érzéseimben sem. Nem ezek alapján értékelem magamat, nem erre fordítom az energiáimat. Ez egy nagyon nagy szabadság, hogyha ezeket a dolgokat az ember látja, tudomásul veszi, de nem határozza meg az életérzését, nem határozza meg azt, hogy kinek tartja magát, hanem ennél mélyebben az Úrból jön az élet ereje és energiája. És ezt tesz arra szabaddá, hogy el tudjam fogadni magamat, a határaimat is. Szembenézzek a korlátaimmal, mert nem kell tagadásban élnim. Nem kell mindenben jónak lennem és teljesítenem. Elfogadhatom, magamhoz ölelhetem ezeket a határokat, ezeket a gyengességeket. Hiszen Isten ezekkel együtt fogadott el és szeret és táplál. Közel engedhetem magamhoz a sebeimet, a fájdalmaimat. Sokszor hordozunk olyan sebeket az életünkbe, amiket nem engedünk közel, mert túlságosan fájdalmasak, és nagyon veszélyes ezekkel dolgozni. Ha az Úrban gyökerezik az ember élete, akkor szembenézhet és dolgozhat a sebekkel és fájdalmakkal. Beláthatom a torz kötődéseimet, amikor olyan módon kötődöm emberekhez, célokhoz, amik alapjaiban határoznak meg. Nehéz dolog ezt belátni, és nem is lehet belátni, ha nem tudok helyette valami mást tenni. Magamhoz ölelve a fájdalmakat, betegségeket, határokat, gyengeségeket, úgy, mint amik szintén hozzám tartoznak, és abban a biztonságban fordulni az Isten felé, hogy ő az élet forrása, az élő víz táplál, és így járhatok az igazságban. És így nézzük meg, miután egy picit ránéztünk arra az életre, ami a pusztában levő bokorhoz hasonlít, aminek a gyökerei kövekbe kapaszkodnak, emberekbe kapaszkodnak, vagy saját erőbe kapaszkodnak, és nincsen gyümölcse, és nem zöld a levele, és fél a hőségtől. Nézzük meg azt a képet, amit az élő víz mellé ültetett fáról mond az ige. A másikkal szemben ez az állapot, az áldott állapot. A cél, hogy valóban Istenben bízva, Istenben gyökerezve, gyümölcstermővé legyen az életünk. Benne gyökerezni hatalmas biztonságot jelent, tartást ad, és szabadságot. Az első kérdés tehát az, hogy hova irányulnak a mi gyökereink? Mibe kapaszkodunk? A bizalom az a teljes ráhagyatkozás. Teljes lényünkkel, lényünk legmélyével való odafordulás, ami mellett minden más másodlagossá válik. Az ige arra hív, hogy az Úrba gyökerezzen így az életünk, az élő víz forrásában. Hogy az ő tekintete előtt éljük az életünket. Kinek a tekintete előtt élem az életemet? Fiatalokkal beszélgettünk erről, hogy olyan nehéz egy témában ugyanazt a véleményt képviselni, mondjuk az iskolában, vagy itt a templomban. Mert van erről a dologról véleményem, bármelyik témáról van szó, de tudom, hogy egy keresztény közegben a véleménynek melyik részét fogom hangsúlyozni. Szabad vagyok arra, hogy azt elmondjam. Egy iskolai közegben a haverok között föl tudom-e vállalni azt a véleményt, amit a templomban mondtam? Nem biztos. És ahogy az őszintén, amilyen őszintén beszéltek erről a fiatalok, sokszor nem beszélünk erről ilyen őszintén. Ha megkérdezzük azt, hogy kiben bízol, akkor azok, akik itt vagyunk a templomban, mind azt mondjuk, hogy hát az Istenben bízom. De valójában kinek a tekintete előtt élek? Kinek akarok megfelelni? Mi fontos, hogy kinek legyen jó véleménye rólam, vagy kinek a szájelhúzása fagyaszt le annyira, hogy egy következő alkalommal ezt nem vállalom föl? Kinek a tekintete előtt élem az életem? Ha felszabadulok arra, hogy az Isten tekintete előtt éljek, az Isten színe előtt éljek, akármilyen helyzetben vagyok, az ad egy olyan tartást, egy olyan biztonságot, ami minden körülmények között egyenesen irányt mutató lesz. A házi csoportban, amikor beszélt ígéről, előjött a Jerikó rózsája, vagy magyar néven ördögszekér, amit a szél föl tud kapni és görget, az is a pusztában van, amelyiknek még annyi gyökere sincs, hogy igazán megkapaszkodjon a kövekbe. És azt láttuk, hogy az az élet, amelyik nem gyökerezik ilyen erősen Istenben, az Istenben való bizalomban, az nagyon könnyen válik ördögszekérré, amit fölkap a szél és tovább sodor. Tehát az első kérdés az, hogy hova, hol van az életem. A második az, hogy hogyan táplálkozik. A folyóvíz mellett ültetett fáról azt olvastuk, hogy a gyökereit mélyen a víz felé nyújtja. És amit utána láttunk képet, hogy milyen élő ez a növény, onnan tudjuk, hogy szívja föl a gyökerekkel ezt az élő vizet. Hogyan táplálkozik az életünk Istenből, hogyha már mellette vagyunk? Mennyi az életünkben a csend, az Istenre figyelés, a hallgatás, a vele való párbeszéd? Múlt héten volt az ige hirdetésben az, hogy meg kell térni. Oda kell fordulni minden téves gondolkodás rendszerből Istenhez. Isten felé kell irányulni. A gyökerünk Isten felé irányul. Egy következő kérdés az, hogy folyamatosan belőle táplálkozni, és engedni, hogy az ő lelke által az életvize átjárja az életünket. Hogy megújítson, hogy átmosson, hogy élettel töltsön meg. A figyelmünk arra kell, hogy forduljon, hogy ez a gyökér növekedjen, mélyüljön, szélesedjen, hogy egyre többet tudjon Istenből befogadni, és így a jelenlétének a valóságában éljünk. És hogyha ezt komolyan megéljük, és erre igyekszünk, akkor megjelennek a következményei az életünkben. A folyóvíz mellett ültetett fáról azt olvastuk, hogy nem kellett félnie, amikor jött a hőség. Nem volt kiszolgáltatva az időjárás körülményeinek, mert a levelei akkor is üde zöldek maradtak. Nem csak hogy zöldek, de üde zöldek. És a gyümölcsét folyamatosan termette. A bizalomnak egy nagyon fontos része az engedelmesség. Az engedelmesség, sőt, akár a rizikó vállalása. Ha bízom az Istenben, felé fordítottam az életemet, és elengedtem minden mást, mint a bizalom elsődleges forrását, alapját, az ő jelenlétével betöltekezem. Ez nem csupán arról szól, hogy nekem milyen jó, hogy én milyen áldott vagyok, hanem arról szól, hogy Isten az ő uralmába bevont engem. Hogy azt, hogy Jézus Krisztus Úr, amit ő meghirdetett az evangéliumokba, azt megtapasztalhatom és átélhetem, és abból a káoszból, amiben a gonosz uralkodik, kijöhettem és megtapasztalhattam, hogy Jézus Krisztus uralma alatt világosság van, és áldás van, de az ő uralma alatt kell maradnom. Ő az Úr, és ő vezet, és ő tudja, hogy mi a jó, és hogyan akar vezetni engem. És a bizalom, ami a gyümölcs termésnek feltétele, az, hogy én engedelmesen követem őt. Hogy én nem bírálom felül az adott körülmények alapján, hogy Isten igéje, vagy az, amire ő engem elhívott, a igaz vagy nem. Most éppen nekem alkalmas ezt cselekednem, vagy nem, hanem bízom benne, és követem őt, és engedek az ő szavának az életemben. Ez vakmerő bizalom. A Bibliában sok ilyen történetet látunk. Például amikor Jézus az éjszakában megjelenik a vízen járva a tanítványoknak, és Péter azt mondja, hogy hát ha tényleg te vagy, akkor hadd menjek én is oda hozzád a vízen. És Jézus azt mondja, hogy jöjj. Megdöbbentő az a bizalom, amivel Péter a vízre lép. Valami, ami racionálisan nem megmagyarázható. Elindul Péter a vízen Jézus felé. De aztán egyszer csak nem Jézusra néz, hanem a realitásra, a habokra. És süllyedni kezd. Fölkiált, és Jézus kimenti őt. De a hitben járás, a folyóvíz melletti lét egy folyamatos bizalmat jelent, ami folyamatos ráhagyatkozással és engedelmességgel jár. És hogyha ez a folyamatos engedelmesség és ráhagyatkozás bomlik ki az életünkben, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy áldottak leszünk. Áldottak leszünk a külső körülmények változásai ellenére is. Mert mi a közös a két növényben? Azt látjuk, hogy mind a két növény, növény, és mind a kettőt érik az időjárásnak a viszontagságai. Mind a kettőnek valószínű ugyanazok az alapvető vágyai. De a különbség az, hogy az a fa, amelyik biztosan gyökerezik az élővíz mellett, az üdezöld marad, az gyümölcsöt terem, és amikor ugyanazok az időjárási viszontagságok tépázzák az életét, akkor is gyümölcsöt terem, és akkor sem fél. Nagyapám a világháború után, meg közben, második világháború alatt és után püspöki titkár volt Debrecenben. Hát azért ott sok minden történt, változások az egyházban, és egyszer csak kihelyezték őt egy nagyon pici kis faluba, ahol nem volt áram, nem volt víz, nem volt vasút, nem volt még úttest sem. Egy világtól elzárt pici falu volt, a gyülekezet is pici volt. Nagyon sokan hát összeomlottak egy-egy ilyen kihelyezés után, amit emberileg teljesen megértünk. Az én számomra annyira bátorító az, ahogy nagyapám azon a pici helyen, ahol a fizetését sem tudta fölvenni, és nem tudom, hogy a négy gyereket akkor ott hogy tudták nevelni. 2 év múlva karzatot kellett építeni a templomba, mert abban a pici faluban az Isten evangéliuma ajtókat nyitott, és emberek jutottak hitre. Viszontagságok érik az embert, megtépázzák az életünket. De akinek az élete az Úrban gyökerezik, az bármilyen helyzetbe kerül, szilárd az alapja, folyamatos a tápláléka, és megáll, gyümölcsöt hoz, és üdezöld marad a levele. Testvérek, erre hív bennünket most ez az ige. Vizsgáljuk meg, hogy a felszín alatt, a mélyen valóban kik a legmeghatározóbbak, vagy mik a legmeghatározóbb faktorok az életünkben. Igaz-e az, hogy az életünk az Úrra irányul, legfőképpen és elsősorban ő benne gyökerezik. Táplálkozunk-e folyamatosan, ha benne vagyunk, mert ő táplálni akar bennünket az ő igéjével, az életvizével, lelke által. Mert ő átokká lett értünk, hogy a mi átkunkat, a mi büntetésünket elvegye. Ez az ige arra hív bennünket, hogy figyeljünk a gyökereinkre, és arra, hogy ezek nőjenek, és minél több életet beengedjenek, közelengedjenek hozzánk, hogy átjárhassa az Istenből jövő élet az életünket valóságosan. És hogyha ez történik, akkor szabaddá válunk a gyümölcstermésre, akkor már nem kell a gyümölcsöket nézegetnünk, forgatnunk, hogy jól van, nem kell a leveleket fényezgetnünk, nem kell egymáshoz hasonlítgatni magunkat, nem kell elkívánni a másik gyümölcsét, hanem szabadokká válunk arra, hogy az élő vízre figyelve egyszerűen az Isten lelke átjárjon, és a lélek gyümölcsét megteremje bennünk. Istennek ez a terve velünk. Maradjunk ő benne, hogy ő bennünk maradjon, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy áldottak legyünk. Amen. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy minden bűnünket és nyomorúságunkat magadra vetted, hogy átokká lettél értünk, azért, hogy mi megfordulhassunk, azért, hogy folyóvíz mellé ültetett fává válhassunk, akiknek lehetnek gyökerei, amit a te élő vizet táplál. Köszönjük, Atyánk, hogy arra hívtál, hogy benned gyökerezzünk, hogy benned maradjunk, hogy akármennyire is hiányt szenvedő az életünk, és gyengének látjuk magunkat, és küzdünk azzal, hogy semmire nem érezzük magunkat alkalmasnak, vagy pörgünk abba a menetbe, amit ez a világ diktál számunkra. Te arra hívsz, hogy benned gyökerezzünk, és hogyha teret adunk a te lelked munkájának, akkor az életünk megtermi a gyümölcsét, az időjárási viszontagságoktól függetlenül. Urunk, kérünk, hogy így járjon át most a te szent lelked bennünket. Táplálj bennünket. Nyisd meg lelki szemeinket, hogy folyamatosan lássunk téged, és a te szent színed előtt tudjunk élni. Hogy ne azok az értékek, ne azok a normák, ne azok a vágyak és célok határozzanak meg, amik ennek a világnak a normái, amik a pusztában való létnek a jellemzői, hanem tudjunk folyamatosan benned gyökerezve feléd fordulni, előtted élni, a te akaratod szerint élni, és meghozni azokat a döntéseket, amivel újra és újra neked mondunk igent. Urunk, tégy erőssé bennünket erre, hogy tudjuk elengedni az emberek véleményét, hogy tudjuk kezedbe tenni az egészségünket, a hiányainkat, a fájdalmainkat, a sebeinket, tudva az, hogy nálad jó helyen vannak ezek. Köszönjük, Atyánk! Köszönjük, hogy gyümölcstermő életre hívtál. Kérünk, teremd meg a lélek gyümölcsét bennünk. Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.